Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk! A mai műsorban...
A tudásunk véges, a tudatlanságunk szükségszerűen végtelen. Szerintem egy viszonylag jó szélzes vagyok. Alig van, aki tud vagy akar valamit mondani. Veszélyesebbnek látom azokat az embereket, akikben semmilyen kétség nincs ezen a téren. Sohasem tudod, hogy honnan jön az inspiráció. Mint egy ilyen foszforeszkáló mondat egy szövegen belül. Ez egy ilyen közép-kelet-európai értelmiségi sors. Told ki ezt a komfortzónát, meg én ebből a szempontból bátor típus vagy. Én nem félek attól, hogy belebaszom az orrom a falba. Ha tudtam volna azt, hogy mire vállalkozom, akkor nem vágtam volna bele.
A mai vendégünk.
Lévai Balázs a mai vendégem, és mindig meg kell jól felkészülni azokba az emberekbe jönnek, de hát nem mondom, hogy olyan vagy, mint akik 100 könyvet írt volna, és akkor nehéz lett elolvasni 100 könyvet, de hogy balra-jobbra néztem, hogy nyilván a műsorokra emlékszem régebbről, mik voltak, azt sem lehet visszanézni az összes műsor, természetesen ember mit csinált, de rendezés, kezdjük az elejétől. Te az eltén végeztél, aztán, hogy ott tanár voltál, nem is két hónapig, hanem jó néhány évig, ugye? Aztán tanár voltál, tévés ember, szerkesztő, műsorvezető, most az író, rendező, sőt art direktor valat is mondhatnám, mert itt egy kicsit idegenül hangzik, néz, hogy art direktor, de koncertek szervezésé is benne vagy. Ugye pont ebbe indultunk el, hogy nemrég történt, hogy augusztus 20-a, amikor te Debrecenben rendezted végülis ezt a karneváliét, vagy milyen rész volt, amiben te benne volt?
Hát ugye ez a rendezvény úgy hirdeti magát, hogy ez Magyarország legnagyobb stadion show-ja, vagy aréna show-ja. Tehát itt ez valóban egy ilyen
20...
Igen. Hát ugye itt arra van szó, hogy végre van egy rendezvény, ahol valóban bemegy 22 000 fizető néző, és ez a virágkarnevált zárja le, és ez tulajdonképpen már itt magához, a virágkarneválhoz ilyen tartalmi köze már nincs sok, tehát itt már nem vonulnak fel a kocsik.
Mert nem oda bejönnek és tesznek?
Már nem, ez ugye idén változtattak először a Debrecennek, és itt gyakorlatilag ez egy szintiszta originális műsor volt, ami arra az estére készült, és akkor én ennek voltam a művészeti vezetője, tehát gyakorlatilag, ami azt jelenti, hogy elsősorban a kitalálásában működtem közre, mind a tartalmilag, mind a fellépők, mind az egész üzenet kitalálásában, majd utána tulajdonképpen ugye ezt úgy kell felfogni, hogy itt rengeteg feladat van, tehát fellépő, fény, hang, látvány, vizuál, stb. Tehát az én feladom ezeknek a koordinálása, hogy mindenki a ránézetre. Nem én tettem fel a színpadra, Dicső Dániel rendező kollégámat kértem föl, tehát így megosztottuk a feladatokat, de Cuttor Zoltán voltam a zenei vezető, tehát gyakorlatilag minden résznek meg voltam meg a vezetője. Tudod, én voltam az, akit meg lehet dicsérni, vagy le lehet szúrni a végén. Tehát, hogyha nagyon volt egy rossz volt. Tehát ez egy... Csináltam már egyébként sok ilyet, a Kiskár és a Borz, Búcsú koncerttől kezdve, a Csík zenekarnak gyakorlatilag az összes nagy koncertjére engem kérnek föl, nagyon jó kapcsolatot ápolunk, tehát nem egy újszerű dolog ez. Én nagyon szeretem, nagyon izgalmas, mert gyakorlatilag csinálsz valamit, amiről egyből ott helyben kiderül, hogy működik vagy sem. Tehát ott hallod 3, 5, 10, 20 ezer embernek a reakcióját arra, amit kitaláltál, vagy mit összeraktál. Hallod azt is, hogyha valami nem működik.
Tehát, igen, mert kicsit erről beszéltünk azért hallgatóknak, azt elmondom korábban, mondtad, hogy néhány 10 ember utalatát. Ez a feedback, ez azért nyilván ez nem egy szignifikáns statisztika, egy mérhető visszajelzés.
Nem, persze nem, csak azt gyakorlatilag, hogy nyilván ez az egész... Hát nyilván itt a platformok megsokasodása, meg egyáltalán a közösségi oldalakkal való együttélés, mert tehát most nyilván ezt is kell tudni kezelni. Tehát ugye hirtelen transzparensé vált minden. Tehát hogyha valakinek nem tetszett valami, akkor azt beírja. És egyébként jellemzőbb az ránk magyarokra, hogy inkább...
Ott ezt akartam, hogy a trollkodás az jól van.
Igen, a negatív.
Ez is jó volt cím, mert ritkán...
Nem, mondom, hogy félrejtős tessék. Tehát óriási siker volt, imádták a nézők, nagyszerű pillanatai voltak. Nyilván, hogyha valaki azt várt, amit egy évvel korábban kapott, az csalódott volt. Ez szerintem tök természetes. Nagyon gonosz módon azt tudom mondani, hogy egy márka is néha lecseréli a vevőközönségét, vagy néha próbál egy picit módosítani az arculaton, módosítani azon a tartalmon, amit jelent. Itt is ez történt.
Az újat azt nem mindig mindenki szereti. Visszasírjuk, nem? Tehát persze, a komfortzónánkba kijövünk.
Meg régen minden jobb volt, persze.
Természetesen itt vagyunk.
Szóval, de ebben az égvilágon semmi gond nincs. én azt gondolom, hogy a résztvevő művészeknek is nagy, nagyon nagy élmény volt, és hát tudod, ezek azok a dolgok, amiket a... Tehát az összes hiba az valójában abból a szempontból nagyon hálás, hogy mind növekszik annak a területe, hogy amit megtanulsz, hogy mire kell figyelni, vagy mit nem szabad elkövetni a jövőben. A gond csak az, hogy azt hiszed, hogy ez egy ilyen véges terület.
Nem, én pont ezt akartam, ez mindig csak kiért.
Aztán utána folyamatosan az.
Nem, pont ez a jó?
Azt mondom, hogy Karl Poppernek van egy, a filozófusnak van egy ilyen mondása, hogy a tudásunk véges, a tudatlanságunk szükségszerűen végtelen. És hát itt éppen itt ezzel a végtelen tudatlansággal küzdünk egész életünkben, de ugyanakkor meg tök izgalmas az.
Tehát ez is mozgat előre, nem? Hát az ember előre megy. Tehát azért sok mindenben van. Tehát mondjuk egy ilyenben te a saját magad hogyan méred azt, hogy a saját mércédne, hogy ez rendben volt-e, vagy nem volt rendben? Mert nyilván neked is, hogy mondod, van egy elképzelésed, hiszen ha valakinek elképzelés lehet, hogy lesz egy ilyen, akkor te vagy az.
Hát én elég maximalista vagyok, tehát én azért általában inkább dühöngeni szoktam. Tehát, hogyha valami nem teljesen klappol, nem feltétlenül mindig, csak hogy meg akkor vagyok inkább dühös, amikor valamit mondjuk előre kellett volna látnom. Akár egy filmforgatásban, akár egy ilyen koncertrendezésben. Tehát amikor azt látom, hogy valamit nem vettem észre. És itt mondom azokat a hibákat, hogy igazából egy jól prosperáló, a kreatív munkát jól megfizető piacon. Pont ez verni fel a te áradat. Az, hogy mennyi hibát követtél már el a múltban, mert akkor tudod, hogy azokat már nem fogod. Szóval, hogy alapvetően de nem, egyáltalán nem vagyok elégedetlen. Én az ilyen nagyon nagy rendezvényeknél mindig azt szoktam kitűzni, hogy legyenek olyan emlékezetes momentumok, amit a néző magával visz. Tehát akár, amit nem tud magával vinni egy fesztiválkoncerten, vagy nem tud magával vinni. Tehát csináljunk, tehát legyen tényleg esténként. Ezek ilyen egészen, igen, ezek momentumok, tehát amikor, amit biztos, hogy fel fog idézni magában egy-két, három, négy, öt év múlva. Tehát, ami éppen nagy dolog, mert ha most te is visszagondolsz a saját életedben, hogy mondjuk egy három évvel ezelőtti, nem tudom, Sziget koncertről mire emlékszel, nem, lehet, hogy...
Poros.
Igen, poros, igen. Poros volt, vagy hogy sokan, igen, vagy hogy jó volt. De nem biztos, hogy emlékszel egy konkrét képre. Nem jelenik meg egy, nem tudom, hangulat. És azért most nem tudom, például a Csíkzenekart a legutolsó koncerten csináltuk azt tavaly évvégén, hogy úgy énekeltettük meg a kongresszusi központ közönségét, tehát tudom, 2000 emberről beszélünk, hogy gyakorlatilag közben lekapcsoltuk a villanyokat, és az egészen hihetetlen élmény volt, hogy 2000 ember ott a sötét, mint egy fonóban, szinte sötétben énekelte a Rózsa Rózsa című népdalt. Szóval olyan ereje volt, hogy magunk se hittük el. Szerintem arra hogy mindenki.
Talán ez egyre nehezebb, mert akkor a zaj, ugye ma körül zajt most érted, mire gondolod, hogy túl nagy a zaj, és valami olyasmit kell kidőlni. Most mondok, hogy érdekes Szigetet mondod, hogy én kint voltam a 21 Pilots Foo Fighters napon. Akkor láttuk. Na most a 21 Pilots énekese csinált olyan dolgot, ami nem tudom mennyire volt felelősségteljes, ahova felmászott, aki nem látta, vagy nem volt róla. De az biztos, hogy emlékezetesítette azt az estét. Úgyis, hogy nem esett le onnan fentről. Pedig a teljesítmény sem volt feltétlenül gyenge, tehát nem kellett ez. Vagy akár Foo Fighters szempontjából.
Igen. Hát ugye ott szerintem jó példa a Dave Grohl a Foo Fightersből, aki mindig azt érzem, hogy minden koncertet valahogy egyedivé akar varázsolni, ment annyiban, hogy nagyon kevés olyan frontembert ismerek, aki ennyire figyel a közönségre.
Hihetetlen. Nagyon... Ez lenne az egyetlen koncertje, nem? Ez
folytosan koncert. Kommunikál velük, folytosan beszél hozzájuk, visszajelez, visszajelzést ad, aminek következtében szerintem mindenki improvizál egy csomót, hülyéskedik. Ettől egyedi minden koncert, vagy ettől érezhetik azt a rajongók, hogy tényleg valami egyedit kaptak. Ez szerintem nem kevés alázat kell egyébként, de szerintem az egész srácnak, a srác egész életművéből ez jön.
Igen, mert ugye az M-Crooked Vultures-ben ugye dobott, tehát ő a dob mögül is, amikor emlékszem Bécsben voltunk a koncertjén, ő onnan is kisugárzott, tehát nem kellett fronton se, mi van nyilván, hogyha erről van. De ugye, és most kicsit átmegyünk a zenére, mert ugye a zene, és nem is megyünk át, hiszen itt is rengeteg koncert volt, amiről beszéltünk Debrecen kapcsolatban, de a zene vagy nagyon központi téma elem nálad. Tudom, hogy basszusgitároztál, nem tudom, basszusgitáros zól-e, esetleg otthon még előveszed, vagy van ilyesmi. De neked ez lenne nagyon-nagyon fontos valamiért. Ezt így magadnak megfogalmaztad, hogy hogy kerülsz te kb. Minden zenész mellé Magyarországon valamilyen formában. Tehát valaki a dokumentumfilmek tekintetében most már biztos azok mondják, hogy velem még nem volt interjú, vagy a dalommal, nem tudom, a Dombek basszus tekintetében, vagy a dokumentumfilmek tekintetében.
Nagyon kevesen vannak, akik kimaradtak, igen. Hát én nem vagyok képzett zenész, tehát gyakorlatilag egy semmi hobbi.
Hát ők sem képzett zenészt a többséget.
De hogy én semmi, hát egy hobbi basszusgitáros voltam, van otthon hangszerem, szoktam gitározgatni, de hát semmiképp sem mondanám magam zenésznek, tehát, sőt egyáltalán nem. Csalók a dolog, tehát egy pár dal erejéig meg tudok téveszteni meg profi zenészt is. Tehát azt hiszi, hogy tudok basszusgitározni, tehát le tudok úgy játszani dalokat, mert viszont komplikáltakat, és azt gondolja, hogy ez a gyerek tud játszani. Tehát volt már olyan zenész, aki teljesen meg tudtam etetni, csak időbe kell tudni letenni a hangszert, tudod, igen, hogy a gyengeségek ne derüljenek ki. Igen. Szóval amúgy meg hát nagyon sok, tehát igazi zenei rajongó vagyok, tehát nagyon sok zenét hallgattam nyilván gyerekkoromban, kamaszkoromban, utána is. És hát ugye valahogy ott 2005 táján, amikor elkezdtem a Dombek basszust csinálni a Köztévébe, akkor indult el ez az egész folyamat, és akkor valahogy benne ragadtam ebben a világban. Van ennek egy ilyen praktikus oka is, vagy van egy ilyen, hogy mondjam, józanabb oka az, hogy ez még egy viszonylag politikamentes terület. Tehát ez is benne van, nem csupán a zenei iránti rajongásom, tehát hogy itt még úgy valahogy tudtam úgy...
A művészetnek ezen ága címmel, vagy újabb?
Hát igen, szóval aztán utána most már minden átfogott politizálva, de én azért próbáltam ezeket így kikerülni, vagy így nem... Engem inkább maga csak az adott teljesítmény érdekelt, amit az egyes művész letett az asztalra. Szóval hogy igen, aztán ott ragadtam, és ugye az is van, hogy ez nyilván, ahogy a te szakmádban is, hogy akkor ugye ott itt lesz, tehát hogy nyilván alapvetően úgy tűnik, hogy jó emlékeket hagytam az egyes zenekarokba a közös munkával, és akkor így nyilván az már egy hitelt teremtett egy másik zenekarral való közös munkára.
Honnan jöhet egyébként az Ivan? Bocsánat, hogy a szabadba vágok. Tehát, ez, tehát mi az, amit tud a Lévai Balázs ebben a vonalban, amit esetleg más nem? Vagy más nem kérdezte meg? Tehát, hogy ezzel nem gondolkodtál még?
Hát, hogy egész összét akarok lenni, akkor szerintem egy viszonylag jó szélzes vagyok.
és kit adsz el ebben a tekintetben? Őket, vagy magadat?
Ebben a tekintetben magamat adom el, de hogy nagyjából tudok gondolkozni az ő fejükkel. Tehát,
neked jó lesz, ha velem beszélgetsz, mert akkor ez lesz belőle címmel.
Igen, nem csak azt nem, hanem hogy azért azt látom, hogy ők azért a nagy többségük nagyon minden látszat ellenére nagyon sok bizonytalansággal küzdő művész, akik azért félnek az új dolgoktól, félnek az ismeretlen emberektől, és attól félnek, hogy esetleg egy filmben, egy dokumentumfilmben nem jó színben tűnnek fel, vagy akaratlanul is, nem azért, mert a feltétlenül a riporter vagy, hogy a rendező ki akarja őt zsigerelni, hanem úgy valahogy akaratlanul is az nem jó fényt vett rá, vagy nem tudom. És alapvetően ezt a bizalmat sikerült szerintem az évek során elnyerni. Hogy...
Ha veled készült egy film, vagy velük, tehát együtt dolgoztatok, akkor ez neki ki más filmnek se rossz.
Azt nem tudom, tehát nyilván nem tudom, ezt erről őket kéne megkérdezni. Inkább azt, hogy biztonságban érzik magukat, és szerintem ez nagyon fontos. Tehát azt érzik, hogy olyan valakivel dolgoznak együtt, aki nem elvenni akar az életművükből, hanem hozzáadni. Tehát nem kihasználni akarja őket, nem valamiféle bulvár szenzációt akar kicsikarni belőlük. Tehát emlékszem, amikor a Well Hello-val dolgoztam, hogy azért mondom, igen, őket, egy teljesen, másik generáció. Tehát,
műfajjak meg minden szempontból.
Majd 20-szal fiatalabbak nálam, és akkor ott is az volt, hogy az eleje azért az erősen arról szólt, hogy megteremtsük ezt a bizalmat, vagy egyáltalán, hogy akkor higgyünk ebben, meg higgyünk abban, hogy én nem fogok belőlük hülyét csinálni, vagy nem csak semmiért, ami az ő brandjüket ilyen értelemben negatívan érinteni, sőt, éppen az ellenkezője volt. Flóra nagyon sokat vívtunk, ezen egyébként voltak komoly összeveszéseink is.
Ő akarta rendezni írás, vagy nem enged bele dolgokat esetleg?
A Tominak a múltban nagyon sok negatív élménye volt ilyen téren. Tehát ő egyszer-kétszer már azt érezte, hogy pórul járt filmesekkel, klipesekkel, nem tudom, tehát hogy...
Nyájtan megégette magát.
Megégette magát, és sok-sok bizonytanság volt vele, de tulajdonképpen szerintem az mond el a legtöbbet erről a dologról, hogy a mai napig nagyon jóban vagyunk, igen. Tehát pontosan ez, hogy tehát most is például nem tudom, a Diaznak volt egy, volt felkérték valahova egy ilyen nagy motivációs beszédtartására, de mondta, hogy ő nem tud egyedül beszélni, hanem ő szeretne valakit, aki vele beszélget. És akkor végül engem kért fel, hogy akkor én beszélgessek, és marha jól, tök jól is sikerült.
Hát ráadásul van egy közös, olyan sztorítok, ahol egy
igen, cél. Igen, de nem csak arról beszélt, de az is nyilván egy fontos vagy része volt a történetnek. Tehát ugye ez valahogy így nyilván ez így alakult, meg az én kíváncsiságom is vitt egyik zenekarról a másikra, tehát nem hiszem, hogy olyan zenekarral tudnék dolgozni, akik mondjuk engem nem érdekelnek.
Érdekes, végig az volt a fejemben, és kimondtad ezt a szót, tudod, mint a rossz tanár, amikor vár az egyetlen szót, amit csak az
igen,
a
helyes
választ. A kíváncsiság, én ezt érzem benned, tehát azt te vizsgálod, én magam, jó magam, méltatlanul vagy nem méltatlanul nem ismert zenész vagyok, vagy voltam zenértem, tehát nekem volt ez nekem a Karmapolis nevezetű zenekar, és valahogy aki zenével foglalkozik, aki zenét ír, ott valahogy mindig keresi a dalt, tehát hogy megy utána, és ez nem mindig úgy érzi, hogy a kezében van, hanem az úgy, mintha jönne Ihlertnek nevezhetjük, Istennek, bárminek nevezhetjük, és aztán Bono fogalmazta úgy meg, és lehet, hogy neki kicsit már nehezebb Dél-Nizzában írni új dalokat, hogy nem szenvednek annyit, hogy úgy átsétáljú Isten a termen, és azt érzed, és meg kell ragadni. És a legrosszabb, hogy mindig kevesebbet kell hozzátenni, hanem a dal írja magát, azt mondták majd, te ezt kerested, ezt figyeltem, a Domeng Basszus már rengeteg történetet hallottál.
Hát az gyakorlatilag csak erről szól, tehát igen. A Domeng Basszus az pont azt ragadta meg, amire te próbálsz beszélni, tehát amit te mondod, tehát ez a...
Nem,
csak erről nehéz beszélni.
Hát maga nehéz, de...
Eleve nagyon nehéz beszélni, mert az ember csak ilyen nagy szavakat tud mondani. Tehát, hogy azért igen, és a dal... Az így magába hordoz valami olyan különleges dolgok, különösen a jó dalok, vagy az emlékezetes dalok, amik, ha tetszik, valamiféle misztériumot, vagy valamiféle tényleg...
Meg egy, az kettő, tehát igen, messze nem olyan.
Az derül ki, hogy majdnem az összes nagy slágernél pont az derül ki, amit mondasz, hogy gyakorlatilag 8 perc alatt írták, vagy valami, tudod...
Tehát nem az a nagy erőfeszítés.
Igen, mint hogyha így leesett volna, tudod. Tehát, hogy nem is tudom, a Kis Tibi használta talán ezt a hasonlatot, hogy amikor a Most Buli pontosan megírta a konyhában, egyszer gitárral, akkor azt mondta, hogy az úgy kigurult a kezéből. Tehát úgy...
És nem is volt sikeres az egyből, ha jól emlékszem.
Hát az elején az volt, hogy nem a...
Hát úgy, mint Quimby, de nyilván benne
kilégzés lemezen, ugye nem az volt a top sláger. A kilégzés lemezen, ami ugye a Quimbynek a nagy áttörése volt, 2005-ben, talán, nem tudom, igen, és valahogy így. Akkor, tehát ugye ott azon volt az Autó és Szerpentinen, azon volt a Sehol se talállak, tehát volt még pár. Tehát ez mondjuk a negyedik ilyen single volt. Tehát ugye 2008-ban feldolgozta a Csík zenekar, és ott onnan lódult meg, tehát onnan folklorizálódott, és vált Száják is modárra.
Ez egy szép ív volt. Igen, de ugye azt mondtuk, tehát igazából, és akkor, ha itt tovább megyünk ez a gondolat, pedig is kicsit filozofálgatunk, akkor ebben kb. Szerencsésnek mondhatja egy zenekar, vagy egy szerző, hogy az megtörténik fel, és akkor lejegyzeteli, vagy felveszi, ma már a telefonra, stb., és rögzíti is megcsinálja a dolgot. Tehát ez kb. Ennyi múlik.
Hát szerintem nem... Amit... Szóval ezt nem lehet akarni, ugye? Igen. De hát azért ez ugyanaz, mint
de egy... De stúdióra meg van, ugye? Ezt szokták mondani, hogy csak tudok kreatív lenni 8-tól 10-ig. Tehát ez
hát nem akkor kell oda menni, igen. Tehát nem ott kell kreatívnak lenni. Ugye az más kérdés, hogyha régen voltak ezek a klasszikus lemezfelvételek, még nem volt, hogy hiányzott két dal, tehát ez rendszeres volt. Ma már nincs ez a nagy nyomás, mert éppen az, hogy most egy lemez mikorra készül, vagy van egyáltalán lemez.
Lemez, hát szingleket kell tolni, hát ez egész egy másik érdekes téma.
Vannak még az előadók, akik hisznek ebbe, és kihoznak mondjuk 10 dalt együtt, és azt mondják,
nem, szerintem ez meg is van még, csak valahogy ez a single-esd és a Spotify, mivel átmehetünk, ez olyan, mintha mindig slágert kéne én bizonyos szinten, főleg a pop műfajban.
Hát ez, hogyha megnézed mondjuk a Halott pénzt, akkor ott gyakorlatilag ők szinte csak slágerekkel jönnek ilyen értelemben, tehát ott mindig jön egy dal, de Velhellóra is igaz, ugyanez vagy, nem tudom, mondjuk a pont a Follow the Flow volt az, aki most, akik ilyen fiatalabbak, ők meglepő módon ők egyből kijöttek egy ilyen 8-10 dallal, tehát az egy másik menetrend volt. Tehát szóval visszatérve arra, amit kérdeztél.
Arról beszélgettünk, hogy mennyire, tehát szerencsések az előszek, hogy ilyen padban a pillanatban történik, hogy, és akkor ilyenkor jön hozzájuk, hogy igazából milyen előadók viszek, mert nyilván nem mindegy, hogy azt tudom, Lurid énekli, vagy nem énekli el, vagy
itt van. Azt szerintem nem számít.
Az már nem számít?
Mondtam, az nem számít. Tehát most érted, szerinted a Kis Tibinek mekkora a hangtartománya? Szerintem...
Vizetkinek, nem tudom.
Igen. Vagy Vince Tamásnak. Igen, tehát hogy nem hiszem...
De úgyis csinálja, nem is
akar többet. Igen, nem akarom a TV-t egyetem megváltani, meg Dani Sögöt, hát nagyon jó van, meg nagyon szexin énekel, tehát hogy nyilván ez az ő vényegye. Szóval visszatérve szerintem egy dolgot lehet, tehát azt nem lehet megtanulni, hogy ezt akar, egy dolgot lehet megtanulni, hogy ezt kb. Hogy hagyd. Tehát, hogy hogy, tehát hogy, hogy figyelj azokra az érzékeidre, azokra az ösztöneidre, amikor jönni akar a dal. Tehát, hogy egyszer, hogy hagyj jönni. Most ezt tudom, hogy nagyon patetikusan hangzik, de, hogy, de egyébként ez...
Hagyj jönni. De ez, igen. Tehát, ha ez éjszaka jön, hogy ezt pont Chris Martin olvastam a Coldplay, aki igen. Szintén nem egy nagy alvó, ha jól tudom. Vannak egy 4-5 órás emberek, akik alszak 4-5 órát.
Azt nem tudom, egyébként olyan jó lenne.
Hihetett, a Bonnoról hallottam még ezt. Trumpról, bár ő inkább aludna. Szokták azt mondani, hogy...
Igen, nekem is van egy-két ilyen ismerősöm, akik nekem is az alszanak.
De a Neumannról olvastam, hogy 5 órákat aludt, de hát ő csak 50 évig ért. Tehát nem biztos, hogy szeretném azt élni. Lehet, hogy leért a 80 évet, csak ezt 50 év alatt csinálta meg. Tehát igazából hagyni kell, hogy ez megszülessen. Látsz-e a zenében, az a dob, basszus, ez 2005-2007, valahogy így?
2005-2008-ig volt, 3 évig, azt utána volt még egy 2010-ben volt még egy 8-10
éve kb. Ez egy írtó nagy változás sok szempontból a világban. De én gondolom, hogy zenei meg digitalizáció szempontjából, már szélszót mondtam, nagyon nagy változás. Szerinted lényegében ér itt ez más, tehát mikor a zenére visszahat ez valamilyen szint, azon kívül, hogy szingelekkel kijönnék, és néhány nyilvánítás klasszikusan tolja ki a lemezeket, de ez jelentős változással bír, vagy igazából csak egy másik felületre kerültek a dalok, és toljuk a Spotify-ról a dalokat, és hallgatjuk.
Szerintem generációsan nagyon megváltoztak a zenehallgatási szokások. Nagyon megváltoztak a zenéhez való viszonyulások. Nagyon megváltozott az, hogy mit várunk egy zenétől, mit várunk egy daltól. Tehát itt alapvetően én azt látom, hogy a fiatalok, most a legfiatalabbakat értem ez alatt, tehát a 14 plusz, nem tudom, akár 35-ig, én azt látom, hogy alapvetően a szórakozás funkció nagyon erős. Uh-huh. Tehát, hogy mi tehát azért hallgatunk zenét, hogy szórakoztasson minket, kapcsoljon ki minket, sőt, elsősorban, hogy bulizzunk. Tehát a legtöbb, tehát, hogy elmennek egy koncertre, és akkor ők le akarják szórakozni a jegyárát. Tehát, tessék, engem szórakoztatni, nem.
Elvinni a hétköznapi problémáját.
Pontosan, és alapvetően, igen, tehát alapvetően ez egy nagyon, nagyon felerősödött a szórakoztató funkciója. Ettől függetlenül szerintem rengetegen hallgatnak úgy zenét, tehát, hogy nem hinném, hogy a most akkor már emlegetett halott pénz, hogy Bell Hello ne jelentene sokat a hallgatóinak, sőt, nagyon sokat jelent, tehát biztos ők is. Csak szerintem az a fajta identitásképző erő, ami volt mondjuk a...
Depeses
vagy Cure-os vagy még korábban piramisos vagy Beatrice-s vagy a 80-as évek közepén paradox módon még az első emelektől is a Verbo-ban is előfordult ez, hogy összecsaptak a pop meccseken összecsaptak a rajongot. Hát szóval már nehezen tudjuk elképzelni a punanisok neki esnek a belhelósoknak. Azt azért én nem látom magam előtt, mert ez inkább szimultán léteznek. Tehát nyilván vannak...
Ami kimegy belőle, ami iszonyatosan fontos, vagy hát, az identitás honnan kapja meg akkor?
Szerintem más a szóval, hogy én tehát például a Halott Pénz Dávid szerintem azt csinálja nagyon jól, a Marsalkó Dávid, hogyha megnézed az ő dalszövegeit, ott nagyon sok szituációkat villant fel.
Amiket megérnek. Amiket
megérnek. Tehát ez a kettőkor elindulni, na meg mit nem, erre még meghívlak, stb. Tehát egy csomó olyan helyzet van, ahol ilyen konkrét, szinte már színházi hely, tehát bele tudja képzelni magát a hallgató. A Fluor is zseniális ebben, sőt szerintem a Fluor az igazán zseniális ebben, aki fél szavakba, fél mondatokba tud életérzéseket, nem tudom, azt írja valahol, nem tudom, hogy strandkorlát kék, vagy valami ilyet, tudod. Tehát baromi jól találja meg a metaforákat. Tehát szerintem ők elsősorban mai divatos kifejezésekkel feelingeket rögzítenek, és feelingeket közvetítenek. És akkor a hallgató is ezt várja, hogy tudod, meghallgatja, hogy akkor átélem megint azt az érzést, vagy megint valami, vagy ez lehet, hogy ez egy sohasem volt érzés. Tehát az is lehet, hogy tudod, ez egy valami olyan érzés, amit de jó lett volna, ha lett volna egyszer, és pár évvel később már is hiszem, hogy volt. Tehát, hogy mondom, tehát ebben a tekintetben változott meg nagyon, de szerintem ettől függetlenül az undergroundban mindig ott vannak azok a zenekarok, akik azért azt mondják, hogy mi akarunk valamit mondani, akarunk az egészszel valamit kezdeni, mert itt nyilván ez a alapvetően az egész beat zene, pop zene úgy kezdődött, hogy azért nagyon erős volt a közlési szándék. Sőt, a mai napig azért nagyon sok előadóban erős a közlési szándék. Tehát egyszerűen zsűriztem egy tehetségkutatón többek között a Pap Szabival, és azt vettük észre, hogy zseniálisan jó zenészek volt. Rengeteg jó zenekar volt.
De jó.
Nagyon, de
ez mostában valamikor?
Egy-két évvel az ötöt, és az volt, hogy nagyon jól, de hogy technikailag nagyon jók. Tehát a 18 éves gyerekek is úgy zenélnek, hogy mi a közelében nem voltunk ennek, amikor nekünk volt gimnáziumi zenekarunk, de alig van, aki tud vagy akar valamit mondani. Tehát, hogy nagyon megtanulnak, szóval minden csinyát, bíját, lejátszák neked a legdurvább dal, hogy, és akkor nagyon kevés olyan van, aki még fordítva jön, hogy akarok valamit mondani, ezzel elkezdek zenélni. Például volt egy, találkoztunk egy Siket Fajd nevű zenekarral.
Milyen jó név.
És ők élek is voltak, teljesen elmebeteg, őrült fiatal gyerekek voltak, olyanok voltak, mint az Albert Einstein Bizottság, vagy mint a Tudósok zenekar, hogy nem igazán tudtak zenélni, de akartak valamit mondani a világról, és ettől így az egész így felrobbantotta a színpadot. Szóval ez ma már a ritkább.
Hogy... De most elindult tovább, megyünk ezzel a gondolattal, mert valahol én is kicsit ezt így érzékelem, ugyanakkor nyilván valakit mondják, de hogyha azt mondod, hogy kidolgozza, megtanulja, azért YouTube is sokat segíthet, persze, hogy a gitár azért megtanulhatok. Azért mondom, hogy azért az jó dologra is jó, mert ezer rossz dologban is van benne. De akkor ez hogy van? Miért nincs meg ez bennük? Te tanárok, szülők, a világ nem ezt üvölti? Tehát nem arra megy, hogy gondolok, hogy nem egyszerűsítsi le social media hatása? Vagy ez
hát, a képet látják. Tehát a képet, értem, mit mondok, tehát hogy azt látja, hogy a, nem tudom, a Punani vagy a Flor Tomi kínál a Budapest Parkban 10 000 ember előtt. És 10 000 világítanak a telefonjukkal, és ez milyen fantasztikus lehet, én is ott akarok állni a helyén. Vagy, tehát, hogy
alapvetően... Az első elmélet, kikire is mondhattad ezt a 80-as években?
Ebben igazad van, csak mondom párhuzamosan jött az, amit mondtál, te mondtál korábban, hogy ugye minden dal sláger kell, hogy legyen, kevesebb dalt adunk ki, és akkor van az egésznek ez azért az üzemszerűsége nagyon felerősödött. Egy dolgot nem szabad elfelejteni.
Üzemszerűség, ez érdekes, hogy gyártás magyarul.
Hát gyártás, de azért, igen, de a slágergyártás, mert még egy fontos dolog van, az, hogy ma a zenekarok és az előadók nem lemezből élnek. Még csak nem is szinte a dalokból, a koncertben
élhetnek, ha tudnak.
Igen, persze. Tehát azért én nem tudom a bevételüknek a struktúráját, vagy hogy áll össze százalékosan, de én azért azt tippelem, hogy a mondjuk azt, hogy a szerzői jogdíj, most a befutott előadókról beszélünk, tehát a szerzői jogdíjak és a koncertbevételek a legnagyobb arány, a két legnagyobb tétel, és szerintem utóbbi az, én azt tippelem, hogy minimum 2/3 a bevételüknek, de inkább több.
Tehát lemez, mindig a dal inkább reklám, ahhoz, hogy elmények a koncertre.
Ó, így van, pontosan. Tulajdonképpen a dal az így van. A dal az a koncertnek a promója.
Így
van, pont, mit egy szóval. Igen, az más kérdés, hogy utána számtalanszor meghallgatják, vagy értelek, hát nem tudom, tudod, de van olyan follow the flow, aminek keresztül 45 milliós hallgatottsága van a YouTube-on. 45 millió. Ami lehet...
A hatalmas szám. A Magyarországon.
Persze, az óriás, ez a Senki se tudja című slágerük. Ami egyébként egy profi jó sláger, tehát hogy de érdemes meghallgatni, hogy így, na, pont amiről korábban beszéltünk, hogy mert pont ezek a fiúk nemrég felkértek, hogy csinálják egy interjút, és így végighallgattam a dalaikat odafigyelve. És akkor azt vettem észre, hogy minden második dal arról szól, hogy tudod, hogy utazók, megyek, mint a porszem a levegőben, tudod, állandóan úton vagyok, és akkor valahogy ez szerintem ezek a feelingek, vagy ezek az érzések, amiket így, tudod, a rajongó is átél, vagy azt mondja, igen, én is ez vagyok, tudod, a novándor, tudod.
Homok a szélben, na mindegy,
igen, igen, igen.
Csak ugye itt jelenti, a tizenévesek azért mozgatták mindig is azért ezt a...
Ja, abszolút.
Abszolút. Érdekes dolgot hallottam, beszélgettem egy baráti társaságban, csak a fiatalok tekintetében, Baja, taxis. 10 éve ezért menjünk egy buliba címmel, és azt mondta, hogy hát már sok buli van a városban szombat este. Szóval 10 éve ezért alig bírtunk jobbra-balra, itt-ott buli volt. Nem tudom, hol vannak a fiatalok, azt mondja. Mondja a kis Citroen Xantiájából, egyszerre nincs fuvar szombat este a városban. És lehet, hogy sokan is elmentek a városba, és Pesten vannak, de ez nagyon érdekes. hogy lehet esetleg a zenekarok, ezek a dalok elviszik őket egy olyan útra, amelyek fizikailag nincs, mert egyébként a PS előtt eljátszanak és elvannak.
Ezt nem tudom.
Tehát, mert bizony, ezek a fizikai társalgások, nem tudom, mennyire dolgozott együtt 19-20-21 évesekkel, vagy találkozol velük.
Hát most kevésbé, de előfordul.
Ami egyetemen veszem észre, sokszor azt tapasztalom, hogy ez az évfolyam kezdő első, hogy ilyen gyakorlatilag az arc mimikámat kevésbé veszik le, amiket én félszavakból kéne érteni, mint amire azt gondolom, meg kell érteniük. Sokszor meg kell magyaráznom egyszerűsítve. És azt hittem, hogy sokszor, hogy én beszélek túl, nem tudom, átvitt értelme olyan nyelve, és nem többen mondták, hogy nem. Egy bizonyos korosztály annyian szinten digitális világból, meg azon keresztül kommunikálnak, de akár szakítás...
Jó, de azért ezt mondjuk a szövegértés felmérések is
mutatják. Tehát hiába akartál te nagyokat mondani esetleg, ki a franc fogja ezt érteni. De mondjuk egy jó zenész, vagy egy jó kreatív ember, alapvetően csak magának csinálja először, nem tudom. Jó, nekem jó, én élvezem, amit akarok csinálni, vagy nem?
Hát anélkül nem megy, szerintem, tehát hogy azért, ha megnézed ezeket, tehát egyrészt enélkül nem megy, másrészt meg azért munkanélkül nem megy. Tehát
csak a tehetségre építem, hogy érted, hogy
hát, most nézzük, mit tudom én, ezeket a fiúkat, akik most a number one-ok. Tehát tényleg nem akarok senkit untatni megint, de nézzük meg, itt van. Most nézzük, a halott pénz az most 15 éves. Tehát több mint 15. Tehát 15 éve van hotyákon. Ugye a felhelló az még csak 5 körül van, de nem szabad elfelejteni, hogy a Fluornak előtte volt már egy, meg a Diaznak is volt. Tehát hogy gyakorlatilag ezek a srácok mire eljutott, tehát minimum 10 éve voltak a placon, mire megcsinálták a felhellót. Erről a Follow the Flow-ról is azt hittem, hogy ezek ilyen 20 éves gyerekek, kiderült, hogy ezek is már 10-12-13 éve zenélnek. Tehát, hogy a Kunaniról nem is beszélve, akik most már 40 körül vannak. Tehát, hogy alapvetően azért nagyon kevés olyan van, aki 20 évesen be tud ebbe törni. Tehát,
de biztos a tévé segít, még a média segítsége nélkül. Hát, igen. Mert be lehet törni rövid időre, mindenki 15 perce vagy 15 másodperce megvan, csak az fönnmaradja, azért kicsit nehezebb lenne az egész.
Szóval visszatérve, amit mondtál, igen, tehát van ez a generáció éppen ezért a zenében is az egyszerűbb üzeneteket keresi, az egyszerűbb dolgokra rezonál. Tehát ma már egy ilyen Lovasi Andrásféle metaforikus, látomásos költészet.
Na, ma be?
Hát benne. Dehogy nem. Egyáltalán nem. Miközben nem gondolom, hogy a Fluor például a gyengébb szövegíró lenne. Sőt, tehát, hogy a Fluorban pont az az érdekes, hogy a saját, tehát ha valaki megnézi a rap részeit, akkor az azt lehet látni, hogy ez a srác nagyon-nagyon tehetséges. Tehát azért ebben a sláger pop zenén belül is azért vannak jelentős minőségi különbségek. Hát, nagyon jelentős minőségi különbségek.
De az a zene, meg a szöveg, az nem biztos, hogy most kemény szó a színvonal, vagy egy színvonal, mert nagyon egy kaptafára, aki kicsit ért a zenéhez, hogy ha nagyon-nagyon nagy egy kaptafára mennek a dolgok, akár hangzásvilágják, hiába van egy Spotify és ezerféle zenét hallgathatsz, de bekapcsolod bármelyik rádió csatornát, igazán mindegy, igazán amelyeket mondasz, kivel retro talán, ami régi zenéket játszik, nagyon hasonló a dalszerkezet felépítés, csönd nem lehet, a dinamikát olyan, megszüntettük rég, ki van masterelve mindenki ellensége a szünet, tehát vagy a csönd.
Hát töltönik el uniformizáltnak az egész, persze. Tehát most például mi csinálunk most készítünk egy Fábián Júli emlékfilmet, ugye két éve elhunyt énekesnőről, és ott a legvégén, most az még ilyen szakmai, ez még titok, mert ugye most kezdjük forgatni, december 16-án mutatják be majd a Petőfi TV ezt a filmet. Tehát a végén például lesz egy dal, egy ilyen We Are The World típusú közös éneklés, sokan, igen, és akkor ez a Szepesi Matyi, aki a menedzser volt a Fábián Julinak, és egyszer, mint ő maga is egy rockzenész, a Konyha nevű zenekarnak a énekes frontembere, a zeneszerzője. Ő írt meg egy dalt a Juli halála után, de hogy így most az volt, hogy meghallgattam. Tehát, hogy ami inkább egy ilyen, majdhogy nem, ha már említetted a YouTube-t, tehát kicsit ilyen YouTube-s, de gyors dal egyébként, nem egy ilyen lírai, tehát ilyen középtempós. És most ezt föl fogjuk venni újra, pont azért, amit te is mondtál, mert nem úgy szól, ahogy amit a rádiók szeretnek, nem olyan
dinamikája,
igen, és most megkapja egy mai up-to-date, nagyon profi zenét, a Szabó Zé fogja csinálni. pro bono, tehát ez abszolút ugye a Juli filmhez készülve nem kérte semmit, az egyik közreműködő művés sem kérte. Tehát mindegy, csak hogy magyarán azt is újra fel kell vennünk, hogy működjön.
Igen, hogy ez jó is, hogy említettem, mert akartam is kitérni, mert olvastam, hogy dolgoztok rajta. Ez azt jelenti, hogy már elkezdtétek, már 3-4, de kész van, vagy ez hogy néz ki ez a, ez hát a folyamat?
Most amikor beszélünk, milyen nap van ma? Segíts nekem.
Fogalmam sincs, augusztus. Ja, úgy kedd, igen.
Igen, kedd van. Következő hétfőn kezdjük forgatni.
Tehát akkor már a tervek elő vannak készítve. Minden előbb van készítve. Már nem akarok a tervek, amikor bánni fogsz, hogy 2 hónap múlva miért nem láttad előre ebbe a tervbe, hogy mit kellett volna csinálni.
Így van. Most azért próbáltuk vissza előre látni, meg viszont nagyon sok előinterjút csináltunk zenészekkel, kollégákkal, Juli családjával, édesanyjával, nővéreivel, barátaival, tehát hogy szerintem most azért elég alaposak voltunk. Ettől függően nyilván lesz majd biztos korrekció, de hogy ez most kezdődik el.
Ez egy dokumentumfilm?
Ez az. Hát nyilván ilyenkor van egy, ezeknek a visszaemlékező típusú portréműsoroknak van egy kötelező menete, vagy tudod, amiből nehéz kitörni. Tehát, hogy ugye emlékezünk valakire, de azért én vagy mi próbálunk azért ebből kitörni. Tehát, hogy ne csak egy ilyen, szóval ne csak arról szóljon, hogy visszaemlékszik, tudod,
és nem tudom,
Tóth Vera, vagy visszaemlékszik Bajabea, hogy akkor most milyen volt együtt dolgozni a Julival, vagy milyen volt együtt éneket, tehát próbálunk ezen túllépni. Tehát igazából az ő személyiségében lévő ellentmondásokat próbáljuk megragadni, tehát az, hogy kifelő egy nagyon vidám, nagyon szuper pozitív lány volt, miközben befelé ő nagyon sok kétséggel küzdött, még nagyon sok baja volt magával, a világgal, és akkor vagy ezt próbáljuk egy picit megmutatni jobban.
Olvastam veled, nagyon érdekes dolgokat olvastam, tehát érzegettem, és nagyon jókat mondasz, kérlek szépen, amiket lehet idézni, és amiket néha nem tudom. De volt egy ilyen, hogy küzdelem a saját tehetségtelenségem ellen magaddal kapcsolatban. Te magad a tehetséges embernek tartod, vagy pedig egy nagyon dolgos embernek, aki sok minden érdekel, de hát ne én fogalmazni meg, hogy milyennek tartottam magad. Tehát tehetségtelenség. De hogy
az? Az nagyon nagy baj lenne, hogy nem tartanám tehetségesnek magam, hát akkor...
Még érdekes mondtál magam.
Igen, de hát az más. Tehát ott arra gondoltam, hogy azért, hogy mondjam, te sportolókkal is foglalkozol, egy sportoló se tud minden nap 100%-osan játszani. Sőt, van olyan meccse, ahol 110%-ot tud kihozni magából, olyan gólokat és olyan helyzeteket is belő, amiket mondjuk edzésen lehet, hogy nem is lő be. Tehát mondjuk a Vári Attilát odaállítanánk a félpályához, hogy csavarjon, mint Sydneyben, az olimpiai döntőben, ugye a háttal a kapunak szerintem fél napig se tudna még egyszer ugyanúgy becsavarni, mint akkor ott. Tehát azért ott nyilván a verseny...
Remélyük, Attilát nem bántjuk meg most.
Nem, én biztos vagyok benne, hogy nem. Tehát nem kedvenc vízlabdás gólomra van szó, tehát igen, hogy igen, pont igen. Azt mondom, hogy eznek fontos volt a fantasztikuma. És van meccs, amikor valaki 70-60, 50-40%-os játszik, mert azért itt inkább az van, hogy ugye, ha bármilyen alkotó munkát végzel, akkor szerintem természetszerűleg vannak benned kétségek. Tehát vannak benned kétségek, hogy jó-e az ötlet, jó-e mit csinálsz, fogják-e szeretni, elég eredeti-e, stb. És akkor ezek ilyen küzdelmek, de szerintem ezek ilyen egészséges küzdelmek. Én veszélyesebbnek látom azokat az embereket, akikben semmilyen kétség nincs ezen a téren. Tehát én azért jobban szeretem általában azokat a kollégákat, akikkel azt látom, hogy folyamatosan meg kell küzdeni, és nyilván nem azért, mert én is így vagyok vele, de hogy itt konkrétan arra gondoltam, hogy például a van olyan, hogy utólag látott forgatásokon, hogy milyen volt. Ez olyan, mint mondjuk egy edzőnek vagy egy szövetségi kapitánynak a meccselés. Ugye van ez a szakkifejezés, hogy
meccsel valaki. Hiányzik a meccselés.
Igen. Tehát akkor az, hogy te edzőként mit tudsz hozzátenni egy meccshez, hogy cserélsz, hogy ragad le az ellenfél taktikát, stb. Ez egy filmforgatáson is van, hogy ott milyen formában vagy, hogy beszélsz a stábbal, észreveszel a helyzeteket, hogy instruálod a zenészt vagy a színészt, elsiklik valami felett a figyelmet, és akkor erre mondtam azt, igen, hogy itt van olyan, hogy ott az ember néha küzd ezzel, mert azt érzi, hogy nem volt jó. Uh-huh. Tehát itt most például a Pécsi Szál forgatásán éreztem azt az első egy-két napban, hogy nem, hogy, hogy olyan, nem indul? Vagyok for, igen, nem vagyok formában, tehát hogy így nem vagyok szinkronban az egésszel. Szerencsére ilyenkor azért, hogyha egy jó stábod van, és jó kollégák vesztek körül, akkor azért kihúznak a bajból. Tehát azért nem volt tragédia, csak én voltam elégedetlen saját magammal, tehát ott többet tudtam volna hozzátenni. Szóval, hogy ez szerint...
Kik azok, vannak ilyenek, akikkel te megbeszéld ezek a dolgaidat? Tehát nyilván nem beszélsz mindig 100 emberrel, hogy mi hogy sikerült, stb. Kivel beszéld, vagy kikkel? Tehát vannak bizonyos emberek, akikkel ezeket átrágod, vagy akik ventilálsz, ha úgy tetszik? Vagy pedig ez épp attól függ, hogy éppen mind dolgozol, és a te stábba, a tekintetében?
Ezt nyilván elsősorban akkor vakarul a feleségem kapja meg, tehát hogyha tetszik, hanem ezt neki meg kell hallgatnia. Ez jött a csomaggal. Igen, ez benne volt a házassági szerződésben, ezt aláírta, nem kötöttünk ilyet, csak viccelek. Tehát hogy ez hozzáteszem foglalkozását tekintve pszichológus. Tehát,
ezt nem tudtam.
Egyébként a te kollégád, mert nem klinikai pszichológus, hanem munkapszichológus, meg coach is.
Hát akkor otthon ez ilyen remeg.
De hogy azon kívül meg gyakorlatilag azért vannak állandó kollégáim, tehát akikkel nyilván most azt nem a... Szóval egy stábot, egy filmes stábot úgy kell elképzelni, hogy alapvetően projekt jellegűen van szervezve, tehát hogy tudod, akiket arra a filmre szerződtetünk, akik éppen ráér, vagy akiket meg tudunk szerezni, stb. De alapvetően az alapvetően a producer, aki mondjuk én is tudtam rajtam kívül, most Megyes Krisztával dolgozom együtt évek óta, közös filmgyártó cégünk is van, tehát elsősorban ő az első számú.
Hát a Pécsi Szába is
így van, most is, tehát a Kriszta az első számú kollégám, tehát vele beszélek meg szinte mindent, tehát, és ő egyébként egy nagyon tehetséges dokumentumfilmrendező. Na nálam sokkal tehetségesebb, tényleg, és azért ő sokat segít. Körösi András operatőrrel csináltam a filmjeim többségét, nyilván az Andissal is nagyon sokat beszélek, és hogyha van még rajtam kívül forgatókönyvíró, aztán a Pécsi Szában például Maruszki Balázs volt, akkor így vele, de azért kb. Ennyi a kör, tehát ezen túl azért már nem beszéltem.
És hogyha tovább megyünk ezzel gondolatban, ez a munka, hogy mi a visszajelzés, hol ventiláld magad. Az inspiráció tekintetében, amikor az ember, mert te egy kreatív ember vagy, tehát amikor nehéz lenne, ez valószínűleg rengeteget kell olvasni, nem csak valószínűleg visszafelé, hanem előrefelé is nézi, vagy összerakni rengeteg dolgot, nem tudom, könyvekből, zenéből, művészetből, tehát mondjuk te magad honnan inspirálod? Hogy a Lévai Balázs 5 év múlva ne ugyanaz legyen, mint aki most, és nyilván a munkánkon túl. Tehát honnan jönnek neked az infók? Hova nyúlsz?
Ez biztos lehet tervezhető én csinálni is. Nálam ez egyáltalán nem itt történik. Tehát,
mára nézel rá, amikor a mában
van. Nem. Tehát, hogy válaszolok a kérdésre. Tehát, hogy csak azt akarom elmondani, hogy sohasem tudod, hogy honnan jön az inspiráció. Tehát, hogy tehát például most van a fejemben egy filmötlet, tehát pont amit mondtál többen, az egy jó megfogalmazása volt, hogy ezek ilyen apróságok, tehát mint egy ilyen foszforeszkáló mondat egy szövegen belül. Tehát úgy képzeld el, hogy van egy oldal, és akkor egyszer csak valami ott egyetlen egy mondat, mint egy videoklipbe felfoszforeszkál. És akkor tehát például...
Látom magam, mert igen, tetszik egy jó.
És akkor van így, nem tudom, most múltkor mesélt nekem egy menedzser, álltunk egy koncerten, tudod, semmi sörre a kezünkbe, és elmesélt az egyik zenészének a történetét, akinek volt egy balesete, felépült belőle. És akkor amit elmesélt, az a három mondatos történet, abban benne volt egy nagy játékfilm. Ő nem tudta, hogy benne van, de én tudtam, hogy benne van. Tehát mert volt benne egy olyan érdekes momentum, ami hiszem az egészet megemelte.
Akkor te mit
csinálsz? Leírod? Akkor beleírtam a telefonomba.
Jegyzetként. Te is használod a kezdet. Ez egy legfontosabb funkció, amit használunk. Igen.
Akkor a másik, hogy itt a beszélgetés előtt még szó volt arról, hogy én is sok hangos könyvet hallgatok. Akkor volt például, hogy egyszer így sietettem a Dunaparton, és egy Mérő Lászlónak hallgattam az egyik hangos könyvét, és akkor ott abban elmesélt egy történetet, és ott elmesélt ott valami, egy történeten belül egy apró sztorit, na most ez az apró sztoriról írok ma Péter Fi Gergely a nagyjátékfilm forgatókönyvet. Tehát az, amit ott mond, ez egy villanás volt az egész, és arról beugrott, hogy ugyanezt a történetet apám is mesélt a gyerekkoromban. Ez három magyar futónak a története, igen. És az ő három világklasszis futó volt, csak aztán ugye nem 56 miatt pont kitört a forradalom, és valaki nem is utazott ki az olimpiára, meg ott szétesett a csapat, mert a fele diszidált. de hogy akkor beugrott, hogy apám mesélt ezekről a népstadionbeli versenyekről, ahol ezeket sorban futották ezek a fiúk a világcsúcsokat, és elkezdtem utána menni, és akkor beleszerettem a sztoriba, és most éppen Hosszú hajrá címmel készül egy forgatókönyv.
Azért te sarszol sokat, vagy által dolgozol.
Nem. De ez azért vicces, hogy most már beszélünk erről, mert konkrétan ma írtam ki a forgatókönyv végére, ez a very very first draft, tehát a leges-leges első draft, hogy vége.
De ez még találkozunk már, látod, hogy sok minden indul, vagy minden történik.
De hogy ez mi nyilván, ez egy olyan, nem tudom, hogy te munkában van-e ilyen, de hogy ez tényleg egy első van, draft, ami azt jelenti, hogy rengeteget fog még változni.
Ez semmi probléma nincs, de megvan az első. Én nem vagyok olyan tapasztalat, nekem az első könyvben most jön ki, egyébként.
Igen, azt láttam, igen.
Ami rengeteg. Eljutottam odáig, hogy ezt nem kell, tehát ennek semmi értelme, mert rengeteg dolg volt benne, aztán de mégis, stb. Az ember megszűri ezt a dolgot, és aztán a szerkesztés, rengeteg dolg. Nyilván ez egy másik tapa, nem egy
fikcióra van szó. De viszont én kérdeztem magamnak, mert az engem is érdekel ez a téma.
De győztes gondolkodásban ugye az van benne, én megmondom szintén, ott az volt benne, pillanatot mondtál. Én nekem gyerekkoromban nagyon bejött David Attenborough, imádtam David Attenborough-t. Én biológus lettem, nekem ez a végzettségem, biológusként kezdtem. És a David Attenborough mit csinált? Oda ment egy helyre, mondjuk Nyugat-Afrika, másfél perc alatt elmondta azt, amit ott Mr. valaki 20 éve kutat, és két mondatban elmondta, hogy hogy van és hogyan éleszti be, és aztán már Dél-Amerikában sétált a közéletben. Na most van a rengeteg kutatás, rengeteg tudás, ahogy mondhatnám, zaj is ebben a világban, a sportpszichológia tekintetében. Mit lehet tenni? És vannak a sportolók hihetetlenül leterhelve. Itt az elitsport vagy versenysportról beszélgetünk. Most a kettő között a csillagász tápcsőbe sem látsz át, én azt tapasztalom. Tehát nem, hogy átjárás, tehát átlátás sincs. Én azt kísérettem meg, hogy a kettőt úgy közöttsem együtt, hogy nagyon leegyszerűsítve fogalmazom meg azt a 14 pontot mentális területen, ami őket segítheti. Elsősorban 14-es tápcsőket. Tehát ilyen hidat építeni, és nincs latin szó, legalábbis minimális, nincs citáció, nincs. Ott van a 300 könyv, amire építettem az egészet, de olvasható egyszerűen legyen a vonalban. De visszatérhetél, tehát azt mondod, hogy csipegetsz innen-onnan, figyelsz, kíváncsi vagy, és ebben akkor ezek szerint össze azt, hogy ki tudja, miből mi lesz.
Hát szerintem ez picit hasonlít a mondjuk a zenészeknél az ihlet kérdésére, tehát ez nem a keresés vágyával történik, hanem egyszerűen csak vagy
megtalálás örömére.
Igen, de vagy bekapcsol benne, ez tényleg egy ilyen valami piros lámpa, tudod, tehát valamit, és hogy most ezt a Ludwig Múzeumban egy kiállításon látom, egy Király Tamás kiállításon, vagy nem tudom, vagy rendszeresen van egyébként, hogy múzeumban egy, most érdekes, hogy most ezt felhoztam, mert hogy ez rendszeresen van, hogy múzeumban látok valamit, az elgondolkoztat, utána megyek, és akkor egészen más irányba indulok el. De nyilván nagy mértékben egyébként hajta, erről korábban beszéltünk, a tanulásnak az ereje. Tehát például nekem semmi közöm nem volt az égvilágon a népzenéhez. Tehát semmit nem tudtam a népzenéről, amíg a Csíkzenekar egyszer fel nem kért, hogy ugyan már rendezzem ez egyik koncertjüket, vagy segítsek kitalálni egy nagy koncertet. Tehát amit ma a népzenéről tudok, azt nekik köszönhettem, és tényleg most már azért már meg tudok különböztetni egy, nem tudom, egy palackai legényest, egy csárdástól, tehát azért, de hogy az akkor, ez
tíz évvel. És azt is mondhattál volna nekem, amire még az, tehát akár fulkamú is lehet.
Nem,
de azt jelenti, hogy kíváncsi vagy, tehát
ez abszolút benne, persze nem minden, tehát hogy például nyilván sok minden hiányzik belőlem, tehát például viszonylag gyenge a természettudományos érdeklődésem, tehát ugyanakkor még rengeteg tudossal is volt szerencsém találkozni, meg dolgoztam, és hát a Barabási Albert Lászlóval, ugye a hálózatkutatás atyával azért két filmsorozatot csináltunk, a harmadikonnak a tervén dolgozunk.
Hát csak sikerült egyre lemarod, tehát ilyen volt, ez nem volt meg. Tehát vele dolgoztál?
Igen, mi a producerként megcsináltuk először a Behálózva című sorozatot, az a Spektrumra készült, ott műsorvezetés voltam még, talán az volt az utolsó olyan nagyobb műsorvezetői feladatom. Ha jól emlékszem, akkor és utána megcsináltuk a Villadásokat is, a második könyvét, azt már angol nyelven, egy angol műsorvezetővel, de szintén a Spektrum mondtam magyar gyártásban. Tehát meg hát, hogy előtte én dolgoztam a Minden Tudás Egyetemében, igen. Tehát ott is azért nagyon sok, igen, és akkor ott azért nagyon sok tudossal volt. Például azok is hihetetlen inspirálóak voltak, tehát az, hogy amikor, tehát fogalmam nincs, tehát a részecske gyorsításról, és akkor leültettek négy tudod, atomfizikus, meg fizikus mellé, hogy akkor egy órát kell velük beszélgetnem, és akkor az volt a feladat, hogy van három napom, vagy megtanuljam ezt, vagy három ez nap alatt megérteni, hogy mi ez a Higgs boson. De vagy legalábbis odáig eljutni, hogy tudjak úgy kérdezni, hogy ne legyen hülye a kérdés. Úgyse
leszel fizikussá.
Persze, de hogy legalább és nagyon tanulságos volt, mert például az is borzasztóan másképp gondolkoznak. Egészen lenyűgöző, hogy egy tudós, hogy látja a világot, milyen...
Édesapád is reál bájtottság
volt. Édesapám vegyészmérnök volt, igen, de apu az nem kutató volt, tehát...
Alkalmazott.
Igen. Inkább az életnek az élvezeti részét szerette, tehát nem a laboratóriumban bezárkózó tapos volt.
Most akkor azt mondod, hogy vegyész és az élvezeti értéke, de teljesen másfelé
lehetett. Édesapám nem volt igazán ez a, ő nem ez a, tehát ránéztél, akkor nem az jutott eszedbe, hogy egy mérnök típus, tehát apu az egy...
Ő bridge-ezett, kemény.
Igen, ráadásul, hát ugye nem, hogy azt mondja valaki, hogy azt mondjuk, hogy bridge-ezünk, a bridge-ezik valaki, azt gondoljuk, hogy valami kis társasági játék, nem apám az versenyszerűen, nagyon komolyan, magyar, többszörös magyar bajnok bridge-ező volt. Egyik ilyen kedvenc történetem róla, két ilyen nagy sztori van róla, tehát sok verseny nyer, de hogy például Ottlik Géza az egyik szerintem legjobb magyar prózaíró is bridge-ezett, és az Ottlik a lévai csapatban játszott. A Taurus gumigyár csapata volt kérlek szépen a 70-es években.
Te ott voltál esetleg kicsiként szolgáltál Ottlik mellett?
Nem. És de hát olyan sztorikat így tudtam, meg kikérdeztem apámat. És akkor tudtad, az Ottliknek volt megtiszteltetés, hogy őt bevették abba a csapatba. Tehát a másik ilyen jó sztori apámról, hogy ő rengeteget versenyzett külföldön. Hát ugye ezt a bridge-et úgy kell elképzelni, mint a sakkot. Tehát, hogy ez egy ilyen nagy nemzetközi szövetség, rengeteg verseny. És még az átkosban ő azért rengeteget versenyzett Nyugat-Európában külföldön, és a legjobb, tehát hogy egyszer...
Apu külföldre utazik.
Igen. Abban mindig volt a Tomi Kacsoki, igen. Tehát, hogy tényleg sokszor volt. Ugye a gyerek mit érzékel ebben, meg Donald Kacsarágo. De hogy Monte Carlo-ban van a világ egyik legnagyobb bridge versenye, ami kb. Olyan, mint a Roland Garros. És akkor ott apu egyszer ötödik lett. Tehát, tehát ami az egy óriási dolog volt, és ott az előcsatározások során többek között Omar Sheriffet is megverte.
Micsoda sztori?
Igen, tehát ez neki volt azért.
Omar Sheriffet?
Igen. Tehát elég.
Tehát messzire mentünk a reálvonalban.
Igen, de sajnos én apu próbált engem, de hogy annyira humán fejem van, hogy a gyerekkoromban próbált megtanítani bridge-ezni, de egyszerűen voltam koncentrálni.
Tök jó, hogy ezt mondod, hogy humán fejem van, megmondom, igen, mire gondolok. Nekem mindig ez egy ilyen alap, ilyen nulla hipotézis problémaköröm, hogy gének vagy környezet. Tehát, hogy az emberben, hogy milyenné lesz, vagy mi alakítja, hogy Lévai Balázs most kicsoda, vagy éppen kivált, az mennyiben van kész úgy, ahogy van, vagy mennyiben határozza meg a környezetet. Te hogy tapasztalod a saját, nem tudom, néhány évtized alatt, te hogy állsz ez a kérdéshez hozzá, mert nyilván, hogyha eleve így van, akkor ez van, tehát te kell mit közel van az egészben, de te hogy tapasztalt ilyen szempontból?
Hát nyilván el tudom elmondani, gyerekként meg el tudom mondani apaként,
Kérlek, hát neked két felnőtt. Igen, büszke apa lehetsz, azért egy-két mondatra, mert kitérünk.
Igen, és akkor hát nálunk ugye az volt, hogy édesanyám jogász végzettségű, tehát ő humán oldal felőtt, apu reál, ugye vegyészmérnök. Igazából rengeteg könyv volt otthon, tehát ez volt inkább a meghatározó. Tehát, hogy én nem emlékszem arra, hogy nekem itt nagyon presszúrálták volna, hogy nem tudom, olvassak, vagy hogy a kezemben nyomogatták volna a könyveket, hogy tessék olvasni. Más kérdés, hogy nem is volt semmi más impulzus, tehát hogy akkor tényleg...
Nem vitt el
az internet, nem vitt el a tévé, nem vitt el, nem tudom, de egy mellette azért én már vízokorán elkezdtem vízilabdázni. De én nagyon sokat olvastam, tehát szerintem az ott jött alapvetően, és egyszerűen olyan fokon nem érdekel. Emlékszem, ez az egész, tudom, hogy nagyon ciki, és most már tényleg bánom egyébként, esküszöm bánom, tehát a biológia, vagy a kémia, vagy a fizika, matematikával állandóan bukás határon táncoltam, tehát tényleg, tehát de a humánokból meg ötös voltam, de hogy ugyanakkor meg, ma már azt gondolnám, hogy sokkal jobban érdekelne az is, de...
Te ez nem nyomásra mentél ebbe az irányba?
Nem, éppen ellenkezőleg, vagy hogy nem, tehát inkább arra próbáltak volna nyomni, vagy nem tudom, de hát azt viszont gyorsan kiderült, hogy arra hiába.
Ez egy kicsit a valamire születni.
Hát ez az, igen.
De azon túl nyilván, az előbb említette néhány mondattal ezért a melót, a munkát, amit bele kell fektetni. Vajon És itt most a Benedek Tibit idézem, ő mondta, hogy az a kása a hihetetlen tehetség, tehát maga a tehetség.
Igen, tudom, mit fogsz mondani, ismerem.
Ugye, ő nekem meg a munka a tehetsége.
Szerintem egyébként a Tibikének az a sztori egy picit sántit.
Na.
Azért, mert azért...
Igen.
Ez van, hogy a Tibikére emlékszem, négy évvel fiatalabb nálam, ő 72-es, 68 is vagyok, és én azért láttam őt 14 évesen játszani. Uh-huh. Tehát az nem igaz, hogy ő egy volt a sok közül. Uh-huh. Én emlékszem, hogy ott álltam kint a parton, a Szőnyi utcai úszodában, Bévesci úszodában, és néztem, hogy ki ez a kisgyerek, aki egy meccsen lőtt 13 volt. Tehát azért az
a tehetségtelenség.
Igen, nagyon nagy tehetség. Ez más kérdés, hogy abban igaz van a Tibinek, hogy a Tibi, tehát ő elképesztően alázatos, hihetetlen sok munkát tett bele, tehát valóban ő nagyon-nagyon akarta ezt az egészet.
Ez olyan nem ökletes? Ez érted, maga a munka?
Tehát, igen. De biztos, de szóval mondom, szerintem ott azért én azt gondolom, hogy Tibi alapból egy kimagasló képességű játékos volt. Abban igaza van, hogy nyilván ott például a kásásnak jobb a keze. Uh-huh. Tehát, hogy ügyesebb, jobban lő, jobban mozgáskoordináció, jobban úszik. Tehát ebben igaza van, de azért a Tibi is. Tehát a Tibi jobb volt, mint az előtte levő generáció bal kezesei. Uh-huh. Tehát én azért, na azok voltak az én korosztályom, nem tudom, Dala, Nicsovics, nem tudom, azok a játékosok. Azért a Benedek sokrétűbb játékos volt már akkor náluk. Na mindegy, szóval visszatérve a kérdésed, de igen, a melót azt nem lehet kihagyni. És akkor meg azt akartam elmondani a gyerekeimnél, tehát hogy ugyanúgy neveltük fel mind a két gyerekünket, ehhez képest a lányunk sokat olvas, a fiú meg egyáltalán nem olvas. Uh-huh. Tehát, most még nagyon...
A fiú egy vízilabda terület Amerikában van kint, vagy tanul egyetemen, ugye?
Azon is az szerzett egy amerikai sportösztöndíjat a játékával, tehát ő is, ha már balkezeses, ha is KS, ő is egy balkezes KS is, tehát ráadásul tényleg az utolsó két évében, mind a két évében országos bajnok lett a csapata.
Igen,
volt a csapatkapitány, tehát nem egy futottak meg játékos volt, hanem alapember, és akkor onnan ő ezt, tehát hogy gyakorlatilag mellőtte ezt az Amerikát elkezdtük, és kapott egy ajánlatot a George Washington University-től, gyakorlatilag egy visszautasítatatlan ajánlatot, és akkor most ő már most kezdte el éppen a harmadik évét kint. És hogyha nem kint is kétszer bajnok lett. Tehát, hogy ő ebben a szempontból egy győztes alkat, vagy nem tudom.
Igen, neki nem kell.
Nekem van egy olyan emeletem erről, hogy vannak olyan statisztikai mutatók, amiket nem figyelünk sportolóknál például. Tehát én például nem értem, miért nem figyeljük azt a mutatót, tudod, ezt a bizonyos ilyen plusz-minusz mutatót, tehát amikor például benn van valaki a vízben, vagy a parkettel.
Ja, jelenlét.
Igen, a jelenlét. Amíg benn vagy, addig mit játszik a csapatot. Érted, mit mondod?
Tehát, hogy hát
persze. Szerintem az iszonyú fontos, mert lehet, hogy nem te lövöd a gólt, de rólad nem lőnek, labdát szerzel, lefordulsz a másik lövő, tehát egy csomó olyan hotyák van, visszaúszó más helyet védekezni.
Van ez a gondolás, valószínűleg ennek egy része, és aztán nem megyünk túlzott a szakmázásba, de
nem, a
jelenlét és a viselkedés fertőz. Tehát ez egy létező dolog. Tehát, hogy valaki ott van és magabiztos, és ott megoldom kérdés, vagy jó hátvéd, stb. Az valahogy a többi is érzi. Ezek nem úgy lemérhető dolgok, és ugye egy a bizonytalansági faktora is, tehát nyilván ez a plusz-minusz mondta ebben a vonalban, a másik is tudja ezt érezni ebben az alapban. Megint messzire mentünk ebbe az egészben, de a munka tekintetében, vagy a belefektetett energia tekintetében. Te nem egyszer kezdted újra, vagy nem tudom, állandó újrakezdés, vagy újrahangolás, vagy más irány, hogy fogalmazom ezt a vonalat?
Ezt valahol már mondtam, hogy ilyen állandó újrakezdő vagyok. Hát,
vagy ez az élet maga?
Hát én azt gondolom, hogy az alap, tehát, hogy tehát sokféle élet, sokféle olvasata van az én sztorimnak, hogyha valakit ez olyan-nagyon érdekel, nem biztos, hogy annyira érdekes, de hogy ugye, amit te is említetted, tanárként kezdtem el, általános iskolai tanárként, az jó részt arról szólt, hogy még nem tudtam fiatalon, hogy mit akarok csinálni, és akkor az tanárdiplomám volt, hát gondoltam, ránéztem a diplomára, az van beleírva, hogy tanár, akkor ezt kell csinálni. De tényleg, és akkor utána... És akkor utána gyakorlatilag azok az évek arról szóltak, hogy így közben kitaláltam magamat. Akkor utána elindult egy rövid újságíró karrier, majd az újságírásból lett tévézés. És akkor a tévézés ment 15 évig, akkor 2010 után ez ott egy kicsit azért megdöccent. De ott én hálásítok, mert mellette is elkezdtem olyan sokat csinálni, és akkor igazából maga az írás, mint mondjuk könyvírás, életrajzírás, regényírás, forgatókönyvírás, az az elmúlt 6-8 évnek a hozománya, akkor a filmproducerkedés az megint egy teljesen új irány, meg ez a művészeti vezetőség, amit mondtál.
Tehát olyan dolgokban nyúlsz bele már, bocsánat, ami előtte nem fedik. Nincsen papír, hogy merészelette ezt csinálni.
Nem, ez egy jó kérdés, tehát ugye, hogy azért alapvetően olyan területekre merészkedek, amelyekre úgy érzem, hogy még ki tud, tehát hogy ami határterület, és úgy érzem, hogy a képességeim megvannak hozzá. Tehát azért nyilván nem mennék el, nem tudom, tánckoreográfusnak, vagy tudod, vagy valami operatőrnek.
Itt az acsilén szokták mondani.
Igen, nem, akár csak az is, ami
viszont közel.
Tehát, hogy nem annyira, ezek ilyen humán, kreatív szakmák, amikhez vagy már közön volt korábban, vagy belástam magam, tehát ez is közben vagy. Tehát amit akartam mondani, az, hogy van egy olyan olvasata is, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen közép-kelet-európai értelmiségi sors. Tehát itt ez, azért...
De hát ezt mondják a jövőben, ez lesz. Mindenki azt mondja, hogy a jövőtek, itt mindenki újra kell hangolni. Csak te ezt hamarabb kezdel, ki jó magam is, akit ebben
van. Ennek egyben van egy nagyon fárasztó oldala. Tehát azért
nem tudom, milyen nap van például.
Igen. Nem tudom, milyen nap van, éjfélkor még e-mailt küldök, hétvégén dolgozom. Nem, nekem ezzel nincsen bajom egyébként. Tehát én ezt alapvetően. Néha nem lenne rossz egy kis ki számíthatóság, vagy mondjuk az ilyen nagyobb filmes projektek azért jók, mert akkor legalább az ember fél évre előre
jó, lát. Ja, már fél év, egy év, az már jó.
Igen, az már jó. Igen.
De az alkalmazottként ezzel tudnak elképzelni.
Tehát tulajdonképpen utoljára alkalmazott az általános iskolában, a Bajzóca általános iskolában voltam. És akkor is a tenyerükön hordoztak, mint egyetlen fiatal férfi tanárt.
Ja, értem.
Hát, hogy gyakorlatilag olyan jó dolgom volt.
Meg, ott sem maradtál.
Hát nem, a szuper dolgom volt. Meg tényleg ez egy nagyon, nagyon jó munka, nagyon jó tanári közösség volt. Jó volt ott tanítani, csak egyszerűen az volt, hogy ott az én ambícióim, vagy az én kreativitásom ott az nem volt elég. Tehát éreztem, hogy az még csak egy nem a végállomás.
Nézek ide, hogy miről kattam össze, és ezt a szót akartam, és te kimondtad a szót? Ambíciók. Ambíciók és képességek összehangulása. Az előbb mondtad, hogy azért operatőr nem feltétlenül lenni. Honnan a jó fenéből tudja az ember azt, hogy én ezt még valószínűleg meg tudom csinálni, ezt meg már nem. Tehát érted? De azért nem egy ilyen... Mert azért azt később fogod megtudni, hogy lehet, hogy nem kell volna ezt megcsinálnom. Ezt meg azért be kellett volna vállalnom. Tehát az ember hol tudja ezt a...
Hát ez egy jó kérdés. Szerintem ennek egyrészt van egy ösztönös oldala. Tehát, hogy szerintem itt azért érezzük azt, hogy mire vagyunk alkalmasak, mire nem. Tehát például egy jó edző szerintem ugye olyat kihoz a játékossából, tanítványából, amire esetleg nem is tudta, hogy ő képes. Ezt most csak azért mondom, mert és azért jó az a sportanalógia, mert én azt látom, hogy azért az emberek nagy többsége olyan dolgot csinál, ahol nagyon fontos neki a biztonság. Tehát, hogy inkább nem kockáztat, inkább nem megy olyan területre,
ami
bizonytalan.
Hanem a tutira.
Mert akkor az, igen. És ebben semmi elítélendő nincs, az ég adta egy világon. Tehát egy félreértés ne esik.
Ez a komfortzónán belül maradni.
Ez a komfortzónán belül maradni, mert egyébként úgy, mert ez a létezésnek egy ilyen nagyon fontos alapeleme, hogy nem kerülök bizonytalanságba, nem kell megőrülnöm a kockázattól, tudom azt, hogy meg tudom csinálni. Szerintem ez borzasztó fontos dolog, hogy tudom azt, hogy olyan
ez a kompetencia
érzet. Igen, megvan ez a kompetencia érzet. És akkor erre mondom azt, hogy azért egy jó edző a maximumra sarkalja a tanítványait. Tehát azt, hogy told ki ezt a komfortzónát, meg támad, tehát hozd magad olyan helyzetekbe, ami nem biztos, hogy komfortos.
De hol a te edző?
Az én vagyok. Tehát, hogy én próbálom ezt így tologatni, nyilván most már 50 fölött ez már azért így, azért nem, az én komfortzónám is azért véges, de például, tehát ez az egyik rész, hogy ösztönös, meg van egy másik, hogy azért nagyjából átlátom, hogy szerintem erre alkalmas vagyok, vagy nem, vagy hogy van egy ilyen, és lehet, hogy ez most nagyképűen fog hangozni, de én azt gondolom, hogy én ebből a szempontból bátor típus vagyok.
Kell egyfajta olyan pozitív vakság, amivel az ember így akkor így alá merülök?
Én nem félek attól, hogy belebasszom az orrom a falba. Uh-huh. Tehát, hogy és belefogom. Tehát többször belevágtam az orromat. Tehát van ilyen, de ettől függetlenül legalább akkor azt mondhattam, hogy megpróbáltam. Tehát, hogy, de mondom, azért nagyon-nagyon vad egyéb területekre nem megyek, de például mondjuk az, hogy én egyáltalán tehát van egy nagy adag szerencsefaktor is, tehát például a Soha véget nem érős című játékfilm előtt, és soha nem csináltam játékfilmet, ez egy független film volt, tehát nem film alapos támogatást kaptunk, tehát én szedtem össze a pénzt, millió forintot.
Ez nagyon sok millió forint volt, ugye?
Volt ott sok mindenki,
volt,
sok
de egy volt. Nevet láttam igen, meg igen,
de volt ott más is. Tehát gyakorlatilag, tehát ha tudtam volna azt, hogy mire vállalkozom, akkor nem vágtam volna bele.
Tehát kellett ez a
vakság. Igen, ez a vakság abszolút kellett. Tehát utólag én csodálkozom, hogy abban nem döglöttem bele, meg anyagilag nem mentem tönkre bele, tehát az egy nagyon-nagyon vagyok, de valószínűleg ez a vakoknak van egy ilyen szerencséje is, vagy nem tudom, tehát hogy azért ott minden, és utólag belegondolva, ott még óriásit bukhattunk volna szakmailag is, anyagilag is, minden téren.
Nem a tutira mész azért ebben.
Igen, de ugyanakkor, hogy mondjam, de csak ez az eset az, ami avval kecsegtet, hogy viszont nagyon győzöl.
Tehát ebből te nyersz erőt esetleg a következő produkció, vagy visszatekintesz, hogy azért ott jó volt?
Hát nem csak erőt nyerek, nem sokan. Például én ebből annak a produkciónak, aminek tényleg két évem úgy ment rá, hogy konkrétan beledögöttem, annak köszönhetően például ma tagja vagyok a Magyar Film Akadémiának, mert ez a film, ami nem állami támogatásból készült, ezt a Film Akadémia beszavazta az év öt legjobb filmje közé. Igen, igen. Na most ez nagyon nagy dolog, mert ugye sok százmilliós produkciókkal versenyzett a mi pár tízmilliós filmünk, és mindenki csomóan azt hiszik, hogy ez biztos arról szólt, hogy ugye Well Hello játszik dalokat, és akkor utóbb közben utazgattak egy ilyen turnéfilm. Egyáltalán nem, ugye ez egy sketchfilm, hat önálló történettel, és az volt az alap gondolata, hogy Belhelló dalokra írunk történetet. Tehát gyakorlatilag egy floor sor indítja el azt, hogy mi lehet ebben a dalban, és ott ebben a hat történetet kapcsolatban.
Vannak ezek kapcsolatok kicsit a korábbi műsorban.
Persze, mindenképpen van, de mondjuk ezt nem, tehát hogy én nem én voltam a forgató, tehát én találtam ki a koncepciót, hogy együtt találtuk ki Tiszaker Dániellel és a rendezővel és a forgatókönyvírókkal, de például azon a ponton egyre hátrébb léptem, mert azt gondoltam, hogy ennek a generációnak nem nekem kell megírnom a történetét.
Tehát
azért hülyén is nézett valaki, vagy nem. És valószínűleg ennek köszönhető is működött. Tehát visszatérve a kérdést, tehát, hogy
egy
kockázat volt, de anélkül nem győzünk. Tehát én nagyon-nagyon sokat köszönhetek annak a filmetetek szakmailag, egyébként anyagilag is a végén jól jöttünk ki belőle, tehát ami ilyen csodaszerű volt, de hogy ott volt, hogy el kellett adni a kocsimat, akkor 8 hónapig egy barátom kölcsönautójával jártam, mert nem tett annyira.
Tehát akkor nagyon kellett ám hinni ebben.
Ott az nagyon kellett. De aztán hála Istennek megvette a köztévé, megvette
a kocsi,
megvette a Telekom, a TV Góra a filmet.
Igen.
Tehát, hogy ott aztán ott nagyon, ott hála Istennek meg tényleg jó jöttünk ki belőle a végén.
Fél év, egy évre beszéltünk, jó, ennek kicsit kiszámíthatóság. Most egy nagyon rövid, lassan itt a vége felé a beszélgetésünknek, egy nagyon rövid utazást szeretnék kérni tőled, olyan szempontból, hogy nem fél év, egy év, 10 év múlva a Lévai Balázs. Hogy szeretné magát látni, hol van, mi az a igazán fasz a élet? Tehát ez jó lenne, hogyha 60x évesen én ezt élném, és ezt csinálnám.
Hát kb. Mert tudok erre válaszolni, tehát tulajdonképpen az lenne jó, hogyha lenne. Tehát én most ebben a legnagyobb örömömet, vagy leginkább magamat ebben a producer műfajban találom meg, vagy producer munkakörbe. Ugye ez egy ilyen visszakhomályos dolog, hogy mit csinál egy producer egy filmben. Ennek nagyon sokféle változata van. Borzasztóan leegyszerűsítve azért alapvetően a producer olyan, mint egy vállalatigazgató, tehát hogy és a vállalatnak fogjuk fel az adott filmet. És akkor azon belül gyakorlatilag mindenkit te veszel föl az adott munkafolyamatokra, mindenkire te egyezel meg. Alapvetően kétféle filmet tudunk megkülönböztetni. Most nagy játékfilmről beszélünk Magyarországon, de a világban is mindenhol ez a két alaptípus van. Van a szerzői film, és van a produceri film. A szerzői film az, amikor mondjuk jön egy rendező, akinek van egy erős története, megvan minden, tehát ugye most ha megnézzük ilyen a Moszkva tértől a Rossz verseken át, a Megáll az időig, ezek mind szerzői filmek. A másik, annak vissza egy kisebb a hagyománya Magyarországon, az a produceri film, amikor mondjuk a producernek van egy ötlete, hogy olvas egy regényt, hogy ezt milyen jó lenne megfilmesíteni, megveszi a megfilmesítési jogot a szerzőtől, keres rá egy rendezőt, forgatókönyvírót, összerakják forgatót, tehát gyakorlatilag a producertől jön az ötlet, és ő is vezényli a filmet, tehát olyan értemben ez nem egy önmegvalósító művészfilm, lehet az is, de nyilván a a másik, tehát meg a szerzői film, az Enyedi Ildikó, a Mondrucó Kornél, a Nemes Jeles, stb. Szóval én az utóbbiban a szerzői, a produceri filmben én elég nagy örömmet lelem, vagy legalábbis az egy tök izgalmas feladat. Ugye a magyar producerek egy része nem nagyon foglalkozik a kreatív dologgal, hanem inkább ennek a vállalatnak az anyagi bázisát teremti meg, üzemelteti.
De még ez is érdekel.
Legyártja a film. Az engem nem nagyon.
Azért van, azokat
mondom. Tehát azt szeretném, hogy azt arra...
Tehát a 10 évben nem te fogod csinálni.
Ezért mondom, hogy inkább ennek, igen, tehát jó lenne egy olyan produceri irodát vezetni, vagy abban ülni, ahol azért viszonylag folyamatosan születnek kisfilmek, kisjátékfilmek, nagyjátékfilmek, dokumentumfilmek, amiknek a megszületéséhez van valami közön.
Három rövid kérdés, amit röviden válaszolj meg, hogyha tudsz. Oké. Itt a legvégére a beszélgetésekre feltettem. Van-e nem? Ugye ez igen, kis nemek, ami is a cím. Van olyan nemed, amit megbántál nagyon eddig? A első eszembe jutott, lehet, hogy ezt nem kellett volna arra a nemet mondani.
Hát egy nagy nem volt az életemben, szakmailag, amit lehet, hogy kicsit megbántam utólag. 2007-ben vagy 2008-ban fölkértek, hogy legyek a Jóban Rosszban tévésorozatnak a főproducere. Akkor leköszönt a főproducer, és engem talált meg valahogy a piacon, és akkor ott egy hétig gondolkoztam, és akkor, nem, akkor végül is nem vállaltam el, mert azt éreztem, hogy ez szakmailag nem az én világom.
Igen.
Most már azt gondolom, hogy azért kellett volna bele, pont a tanulás miatt lehet, hogy érdemes volt, lett volna. Félretés ne esélyt, tehát szappanoperát nézni nem jó dolog, vagy sokan nem, de hát csinálni jó dolog.
Tehát, hogy Banyai ugye ezt mondta. Tehát érdekes, hogy
ez... Tehát, hogy ez ugyanúgy, mint tehát, hogy az nyilván én
soha... De ez aki nézni is fogja, és az a te, de mert ott van mellette, az nem mondhatod, hogy jó volt csinálni, nem?
Igen, tehát,
hogy igen. Kicsit nehéz, tehát tök jó volt írni a könyved, az, hogy jól van, tehát érted? Tehát kicsit
ott az vonzott volna, hogy meg lehet tanulni valóban egy azt a szakmát, azt a műfajt. Más kérdés, hogy lehet, hogy aztán nem akartam volna vele semmit kezdeni. Tulajdonképpen ez volt egy nagy nem, meg ott volt egyszer még a Társulat című műsor, amit részben én találtam ki, vagy nagy részben én találtam ki, csak ott ugye, amikor mire elindult, ott volt egy főproducer, akivel ott nagyon összevesztem, vagy hát eleve nem nagyon tudtam vele együtt dolgozni, és akkor ott abból kiszálltam. Lehet, hogy ma már abból se szállnék ki.
Másik kérdés. Mi az, ami soha nem gondoltál volna, hogy veled elő fog fordulni, hogy ez megtörténik veled az életedben?
Hát soha nem gondoltam, hogy táncolni és énekelni fogok egy színpadon.
Ez megtörtént.
Igen, egy ilyen post-gála este Létai Dórával. Maga Nősember vagy Boldog című kuplét énekeltünk.
Igen, az igen. Ez mikor volt?
6-8
év. Tehát az az extra.
Igen.
De szakmai tekintetben?
Szakmai tekintetben? Hát nem gondoltam volna, hogy egy 22.000-es aréna showt fogok rendezni.
Ez legfrissebb, ugye ez most volt, igen, a Debrecenben.
És az, hogy gyakorlatilag itt ilyen 1800 táncos volt, a néptáncostól, a modern táncon át, nem tudom, a latin táncosokig, hát én nem gondoltam valahogy, ilyenekkel fogok ügyködni.
Van-e valamilyen fő üzenet, bármilyen gondolatiság szerintem, ami minden művedet áthatja, tehát hogy mit akar Révai Balázs közölni. És tudom, ez nem lehet túl konkrét ilyen szempontból, de ezzel elgondolkodtál, hogy te, ha valamivel beleteszed magad, az legalább erről vagy arról szóljon.
Hát többen a Pécsi Szel kapcsán gondolkodtam el rajta, mert nem is tudom, újságíró mondta, és akkor annak kapcsán gondolkodtam el, hogy valahogy ezeknek a munkáknak a jelentős részét áthatja egy nyomozás. Tehát általában valamit próbál, mint hogyha valami titkot próbálnak megtalálni. Kutatás. Ilyen volt, igen, kutat. Egy dobmegbasszusban ugye egy dalnak a titka, most a Pécsi Szálban akkor a pécsi zenének a titka, és így végigmehetnénk, tehát majdnem mindig az Engedem hadd menjen című dokumentumfilmemben ott is a most múli pontosan annak a titka. Szóval valahogy ez így... Talán a Lovasi könyvben is ez benne van, hogy ott is az Andis életének ez a, hogy ott mik ezek a elemei, amik így fölemelték őt. Szóval szerintem valahogy ez a valahogy a olyan dolgok iránti érdeklődés, amik talán mindenki előtt ott vannak, vagy, a, vagy nyilvánvaló, de valahogy mégse porolja le őket senki, vagy nem tudom. Tehát igen, valahogy, igen, vagy hogy túl, tehát hogy az, hogy sikeres a mostmúli pontosan, azt így mindenki tudta, de senki nem nézte meg, hogy miért, vagy mi van benne elrejtve. Mindenki beszélt erről, hogy akkor Pécs sem mennyi jó zenekar van, de hogy akkor nem ment így nagyon igazán bele valahogy. Most például ugye ez a három magyar futónak a sorsa az 50-es évekből, ez is egy konkrét nyomozás, hogy akkor itt mi történt, mert vannak egyértelmű részei, meg vannak nem egyértelmű részei.
Kicsit nekem te olyan vagy, mint aki oda megy a függönyhöz, és így elhúzza, és egy kicsit, hogy megmutatja, hogy ezek vannak benne, nem is én ezt találtam már, mert...
De... Egyszerűen nem mögötte egy mesztelen csaj, nem tudom, hát, valami...
Le, nem hoztam egy olyan tollat, mint ami
régen. Igen, pont olyan, milyen egyszerű is lenne az élet, ha még ilyen tollt, mint a tollát, csak megfordítod, és igen. De nem, hát nyilván valóban, az meg van, tehát hogy nyilván nem véletlenül választom ezeket, tehát nyilván az ilyen intellektuálisan izgalmasabb dolgok érdekelnek, vagy legalábbis ami számomra intellektuálisan izgalmas, illetőleg, meg főleg ez a másik, hogy meg tudom-e csinálni. Tehát, hogy ez nagyon sok esetben ez motivál, hogy akkor most így valamit nem tudom feladni, tehát hogy akkor ez a... Tudok-e beszélgetni a részecske gyorsításról? Tehát, hogy azért az se egy kis kihívás volt, vagy a balneológiáról, vagy bármiről, tehát ami a csillagászatról, amihez különben nincs sok közön. Szóval így meddig tudjuk terjeszteni ezt a határt, kb. Ennyi.
Nagyon szépen köszönöm beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm a beszélgetést.
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekesnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál!